Szóval a bevezetőben csak egy ilyen gyors áttekintést szeretnék arról adni, hogy az olyan közgyűjteményekben, ahol kéziratos források vannak, milyen feladatok hárulnak a digitális korban az ilyen intézményekre, és mit lehet kezdeni a kéziratos forrásokkal, milyen lehetőségek, milyen problémák és milyen célok tűzhetők ki ezzel kapcsolatban, és hogy mi a Petőfi Irodalmi Múzeumban miket valósítottunk meg eddig, illetve mik vannak folyamatban. Tehát a közgyűjteményi feladatokról így általában most nyilván nem fogok beszélni, hanem csak az, hogy eddig bevett szokás szerint ugye a kéziratos forrásokkal milyen feladataink voltak. Ugye alapvető feladatok a forrásoknak a leírása, a metaadatolása, a gyűjteményezése. Emellett a legfontosabb, hogy archiválva legyenek és hosszú távú megőrzést biztosítsunk. Ami még emellett ugye fontos, hogy a közönség számára hozzáférhetővé tegyük ezeket a forrásokat, illetve valamilyen módon kereshetővé tegyük. Ez ugye az analóg korban azt jelentette, hogy katalógusból meg lehetett találni az egyes tételeket, most a digitális korban ez már nagyon mást jelent. Igazából azt is nehéz eldönteni a jelenben a sok lehetőség mellett, hogy mi honnan nevezzük publikációnak egy forrásnak a közzétételét. Ugye, hogyha veszünk egy kéziratot, amit az egyik közgyűjtemény őriz, akkor sok lehetősége van, hogy mit kezd vele. Lehet azt is csinálni, hogy a kéziratot beszkenneli az intézmény, és jól elteszi, hogy hosszú távon megőrizze, és ne történjen semmi baja, sok másolatot készít, stb. És ezzel ő azt gondolja, hogy elvégezte a dolgát. Ezen viszont, mivel hogyha már be van szkennelve egy kézirat, akkor rengeteg mindent lehet vele kezdeni, nem érdemes itt megállni. Minimum azt érdemes meglépni egy intézménynek ilyenkor, hogy a szkennelt képeket közzé teszi, és ezzel már nagyon nagy lépést tett a közönség felé, hogy hozzáférhetővé teszi magát a kéziratot, úgyhogy nem kell ugye személyesen bemennie és kézbe venni. És tulajdonképp ugye egy digitális másolatot otthonról is tud nézegetni. Ilyenkor adódik a lehetőség, hogyha van online kereső rendszere a intézménynek, akkor az ott megtalálható rekordokhoz hozzá lehet kapcsolni ezeket a beszkennelt kéziratokat, és akkor már ott is lehet keresni a metaadatokban. Ez tulajdonképp az analóg világban egy hasonmás kiadásnak feleltethető meg. Ennél is tovább lehet menni, hogyha azt szeretnénk, hogy a szkennelt képeknek legyen átiratuk is. Tehát ne csak képek legyenek, hanem szövegek is legyenek mögöttük, mert ez még egy plusz nagy lépés az előző szinthez képest, ugye, amikor nem csak a gyűjteményi rekord metaadatai válnak kereshetővé, hanem maga a szöveg is, a tartalom is. Erre alkalmas forma a két rétegű PDF-nek a publikációja, ami azt jelenti, hogy a beszkennelt kép mögé akár láthatatlanul bekerül a kéziratnak az átírt digitális szövege, ami szintén kereshetővé válik. Erre majd mutatok példát a PIM opak felületén. Ez az, ami tulajdonképpen a betűhű közlésnek felel meg. És lehet még tovább menni, amikor Teljes XML formátumban történik a publikáció, ami kifejezetten ugye a szöveges tartalmak átírására létrehozott szabvány, és itt már sokkal gazdagabb metaadatokat fűzhetünk az adott tételhez, illetve a teljes szöveg is kereshető, és ezen kívül mindenféle annotációkkal el lehet látni magát a tartalmat is, és azok is kereshetővé és szűrhetővé válnak. Erre is majd lesz példa itt a gyakorlat során is. A teljes XML-t pedig úgy nagyon sokféleképpen lehet publikálni, a megjelenítési módok között is válogatni lehet, hogy mit, hogyan szeretnénk a felhasználóknak megmutatni. Például lehet választani egy betűhű átiratot, és mellette egy normalizált átiratot, attól függően, hogy ezt jelöltük-e, ugye annotáltuk-e a szövegben valahogyan. Illetve még számos egyéb funkció fűzhető ezekhez az annotációkhoz, amikről majd lesz pár szó. Ez a szint feleltethető meg a forrás, illetve kritikai kiadás szintjének. Ez csak gyorsan egy pár gondolat, hogy miért jó egyáltalán digitális szövegkiadást csinálni. Ugye nagyon sok előnye van a papíralapú kiadáshoz képest, mert rugalmas, változtathatunk rajta, javíthatjuk folyamatosan, nincsen terjedelem határ egyáltalán, összeköthető egyéb tudástárakkal, mint például a névterek vagy bibliográfiák. Igen. Ja, azt hittem valaki hozzászól, de nyugodtan egyébként, ha bárki akar, nyugodtan hozzászólhat, ez nem olyan előadás, amiben nem lehet beleszólni. Tehát az annotációról már beszéltünk. Több formában és folyamatosan publikálható a szöveg, ha elkészült, illetve különböző műveletek végezhetők vele. Új módszerekkel kutatható az analóg kiadásokhoz képest, ugye lásd a distant reading divatos terminusát, illetve archiválásra is alkalmas. Ugye milyen új feladatok és problémák adódnak akkor, hogyha egy intézmény bevállalja, hogy kezd valamit a kéziratos forrásokkal. Ugye egyrészt a digitalizáló műhellyel, tehát nálunk ez a neve annak a részlegnek, akik szkennelik, illetve valamilyen módon digitalizálják a forrásokat. Velük is ki kell alakítani az együttműködés módját, illetve a kézirattárral, akik eddig kezelték a kéziratokat, metaadatolták, gyűjteményezték, és mindezeket a meglévő folyamatokat össze kell hangolni a digitális bölcsészeti feladatokkal. Ezért is találtuk ki, most nem mondok el mindent részletesen, hogy közben a dián lévő egyéb szempontokat nyugodtan lehet olvasgatni, de nincs idők mindent végigmondani. Tehát ezért is született meg az a gondolat a Digitális Bölcsészeti Központban, hogy megtervezünk egy olyan platformot, aminek az a célja, hogy tulajdonképpen a közgyűjteményeknek, vagy bármilyen digitális bölcsészeti műhelynek megkönnyítse a dolgát azzal, hogy egy univerzális keretrendszert fejlesztünk, ami alkalmas lesz a kéziratos források kezelésére és publikálására. Egyben egy szerkesztőségi környezet és egy publikáló felület, és még egyéb funkciókat is ellát, mint például a Born Digital anyagoknak a feldolgozása, amiről lesz majd külön előadás is, meg ugye itt a tutoriában is foglalkozunk vele, illetve lesz egy szöveglabor része, ami a számítógépes nyelvészeti funkciókat fogja majd össze. Ehhez a platformhoz egyébként bárki csatlakozhat majd, aki elfogadja a feltételeit, és akkor nem kell semmilyen saját fejlesztést végezni ahhoz, hogy közzé tegye a kéziratos forrásokat. Most ennek a tervezésében vagyunk nagyban benne, de tervezés közben pedig ilyen modult prototípusok fejlesztése is zajlik, kifejezetten ugye a PIM anyagaival kapcsolatban, és ezekből mutatok pár dolgot. Egyik nagy pilot projektünk az Kis József levelezésének digitális kiadása, aminek a nagy része a PIM-ben található, és mi eddig a tetemes része még publikálatlan. Kis József egyébként a Hét című folyóiratnak volt az alapítója és szerkesztője, ami a Nyugat elődjének tekinthető, és eléggé feltáratlan ez a korszak egyáltalán, de ez a közeg mindenképpen, úgyhogy a levelezésének kiadása az mindenképp egy izgalmas anyag lesz. Ezen a projekten próbáltuk kitalálni, hogy mi hogy a legjobb, illetve tesztelni a dolgokat. Ugye az első lépések a problémákra adott válaszok voltak, ahol kialakítottuk a szabályokat, az együttműködés módját a különböző osztályokkal, megkerestük a megfelelő eszközöket, content management környezet kialakítása is megtörtént, szerepek kiosztása, illetve a workflow-nak megtervezése. Hát ez ilyen szép ábrát eredményezett, amit most szintén nem fogok részletezni, csak érdemes ránézni, hogy igazából az ember azt gondolná, hogy milyen egyszerű dolog ez, hiszen beszkennelünk valamit, átírjuk a szövegét, aztán kirakjuk valahova és publikáljuk. Hát ez sajnos nem ilyen egyszerű, hanem egy többszintű dologról van szó. A lényege ennek az ábrának az, hogy egy verziókezelő rendszer áll a középpontjában, ez a Git. Illetve ami még fontos, hogy ugye kétszintű publikáció van itt tervezve, az egyik egy kétrétegű PDF-es publikáció az OPAC felületén, és a másik egy XML, TXML publikáció ennek a majdani platformnak a felületén. És mindehhez a szükséges szerkesztőségi eszközök és külső adatbázisok, stb. Is itt az ábrán látható. Ez a content management eszköz tulajdonképp, amit most használunk, ez a úgynevezett Trello, biztos sokan ismerik már. Itt tartjuk nyilván a Kis József levelezésében résztvevő dokumentumoknak az összes adatát. Minden levélnek van külön kártyája, ahol látszik a hozzátartozó összes fontos adat, például, hogy ki ott a levélíró, vagy hányadik adagban került feldolgozásra. Látszik, hogy valaha kik dolgoztak ezen a dokumentumon, illetve éppen most ki dolgozik rajta, és az egyes oszlopok pedig a workflow egyes stációinak feleltethetők meg, és ezért mindig nyomon követhető, hogy éppen hol tart az adott levél a munkafolyamatban. Illetve a kártyán folyik minden azzal kapcsolatos kérdésnek a megvitatása is, ilyen kommentek formájában. És akkor végigmegy ezen a workflow-n egy dokumentum, akkor elérkezünk a kétrétegű PDF publikációhoz. Most, ami a tutoriálnak a témája lesz, ugye a transzkribuszban való feldolgozás, abban történnek a workflow legfontosabb lépései, és majd a végén egy ilyen kétrétegű PDF fog születni, hogyha mindenki elvégzi a feladatokat. Ez a jelenleg is a PIM-nek az OPAC felületén megtekinthető. nagyon hasznos így publikálni, mert egy viszonylag gyors feldolgozáson kell keresztül mennie a levélnek, és egy kész online katalógus felület ugye azonnal kezelni tudja, és azonnal szűrhetővé, kereshetővé válik a tartalom. Ugye ez lesz a transzkribusza, amin dolgozni fogunk. Még most gyorsan belehúzok, mert nagyon el fog menni az idő, úgyhogy mindenről csak egy pillanatot szeretnék mutatni. Nálunk például folyik ilyen fejlesztés, hogy a MediaWeb nevű eszköz, amivel föl lehet tölteni a média tartalmakat az egyes rekordokhoz, abba integráltuk egy funkciót, hogy azonnal fel is tudja tölteni a felhasználó a Transkribus gyűjteményébe a beszkennelt kéziratokat, és egy mozdulattal akkor megtörtént a Huntékába való feltöltés, illetve a Transkribusba is, és akkor azonnal kezdődhet a beszkennelt kéziratnak az átírása. Tehát így néz ki az opakon való publikáció. Jelenleg is a honlapunkon keresztül elérhető két linken keresztül is. Az egyik az a teljes Kis József levelezésnek a linkje, ami itt látható a dián, az pedig a Kis József levelezésen belül azoknak a rekordoknak a gyűjteménye, amikhez már tartozik kétrétegű PDF. És ugye itt látszik, hogy a keresés is jól működik, megtalálja a tartalomban itt a bátyám szót éppen, a listás nézetben ez így jelenik meg, illetve ha belemegyünk magába a rekordba, akkor is látszik ott a felsorolva, hogy hol talált benne olyan kifejezést, amire kerestünk. Illetve ha belemegyünk a két rétegű PDF-be, akkor ott is ki van jelölve az összes találat. Ez csak egy érdekesség, hogy milyen izgalmas szövegeket lehet így közzétenni a közönség számára. Jaj, mi történt? Így. Erről ugye a automatikus kézírás felismertetésről lesz egy külön előadás, erről most csak említés szintjén beszélek, hogy a transzkribusznak ugye egy másik funkciója, hogyha az ember átírja a kéziratokat, akkor hogyha megfelelő mennyiségű átírt szövege jön létre, akkor létre tud hozni egy úgynevezett kézírás felismertető modellt is, amivel a későbbiekben automatikusan felismertetheti azt a kézírást, és minél több adatunk van, és minél több anyag át lesz írva, és egymásba építhetők ezek a modellek, annál általánosabban föl tudja majd ismerni az adott kézírást, ez az eszköz, de erről majd érdemes meghallgatnia a külön előadást. Ugye így néz ki az automatikus kézírás felismertetés után látszódik, hogy a piros szint ott kellett javítani, hogyha volt valami hiba az automatikus kézírás felismertetésben, és a zöldre kellett átjavítani. Ott látszik, hogy leginkább a számokban, illetve ékezetekben, kis-nagy betűkben téved a modellünk. És akkor csak pár szó a TEI publikációról, ez most ugye a tutoriában nem lesz, vagyis hát lehet majd exportálni TEI-t is, majd a Transkribusból, de ahhoz ugye kell valami felület, ami publikálni tudja, hogy meg tudjuk nézni, de magát a forrást azt majd a résztvevők is meg tudják nézni. A TEI publikáció, ugye az elején beszéltem róla, az még egy szinttel följebb képzelendő el, ahol már egy sokkal jobban kidolgozott publikációról van szó, és rengeteg rengeteg műveletet lehet automatizálni ezzel kapcsolatban. A mi tervünkben is így szerepelnek ezek a műveletek, például amikor azonosítókat kell kiosztani, illetve mondjuk a metaadatokat be szeretnénk emelni a TXML-be a huntékából, vagy automatikusan továbbítjuk a TEI-ben lévő metaadatokat az Európeána felé. Ezeket mind ez a Git alapú rendszer fogja majd ellátni. A TEI-nek a szerkesztése az Oxygen nevű programban történik, és ott ilyen framework-kel dolgozunk, ami az egyes projektekre szabja tulajdonképp az Oxygennek a szerkesztő felületét. Itt látszik egy kép, ahol a szöveget lehet zónázni. Ezt majd a Transcribus-ban mindenki tudni fogja, hogy ez mit jelent, de ez az Oxygenben is bizonyos szinten lehetséges. Illetve itt lehet bevinni mindenféle adatot, például a dátummal kapcsolatban, vagy egy személynévvel kapcsolatban. Az egységesített nevet, illetve azonosítóját, vagy amit csak szeretnénk. Akkor most már nagyon gyorsan, hogy belekezdhessünk. Ugye a neveket említettem az előbb, itt nagyon fontos, hogy kialakítottunk egy együttműködést a PIM névtérrel, hogy valahogy összeillesztjük a digitális bölcsészeti elvárásokat azzal, ami eddig a PIM névtér építésben zajlott. Rengeteg kérdés és probléma felmerült ezzel kapcsolatban, leginkább ugye az, hogy a digitális bölcsészeti projektekben olyan nevek is szerepelnek, amik egy valid névtérben nem adekváltak egyszerűen, illetve olyan megjegyzéseket szeretnénk fűzni egyes nevekhez, ami csak az adott projekt szempontjából érdekes. És még számos egyéb kérdés is felmerült, de végül is ezek voltak a leglényegesebbek, és ezért kitaláltunk egy olyan fejlesztést a huntékával kapcsolatban, ami megoldja tulajdonképpen azt, hogy minden adatnak, ami ilyenkor felmerül, meg legyen a helye a jelenlegi PIM névtérben is. Erre a legfontosabb megoldás az, hogy minden digitális bölcsészeti projektnek egy új adatbázisa, egy új 090-es adatbázisa jön létre, és ott minden egyes név, ami az adott projekt feldolgozásával kapcsolatos, oda bekerül, és ezért könnyen lekérdezhető. Illetve felvettünk új forrástípusokat, amikkel megadhatjuk az adatokat, tehát validált tesszük vele a nevet. Ilyen az analitikus forrás és a lektorált internetes forrás, ami eddig nem volt. Illetve lett egy új megjegyzés mezőnk, ami arra szolgál, hogy a projekttel kapcsolatos megjegyzéseket legyen hova betenni, és ez mindig össze lesz kapcsolva az adott projekttel, mert ugye egy név tartozhat több projekthez is, például Móricz Zsigmond tartozhat a Móricz Zsigmond levelezés kiadáshoz is, illetve a Kis József levelezés kiadáshoz, és mindkettőhöz külön megjegyzéseket tudunk fűzni. Itt látszik egy pillanatra a Huntéka felülete az új Móricz Zsigmond levelezés adatbázissal. Ez Holics Eleknek az adatlapja. És itt látszik a kép alján van a projekt megjegyzés mező, ahol be lehet vinni az adott megjegyzésünket, és mindig ott van mellette, hogy melyik projekthez tartozik ez a megjegyzés. Ez ugye az éles felületen, az opak felületén nem látható, hanem csak akkor lesz látható, hogyha a Móricz Zsigmond levelezés kiadásból kattintunk majd erre a rekordra. Ami még fontos funkciónál és egy új fejlesztés, hogy Említett Oxygen Framework-ben egy olyan funkciót fejlesztettünk, ez egyelőre most a DIA Framework, a Digitális Irodalmi Akadémia Framework-ében valósult meg, de átkerül az összes framework-be, hogy közvetlenül keresni lehet a PIM névterében. Tehát, hogyha a szövegben találunk egy nevet, és szeretnénk beazonosítani, hogy az kicsoda, akkor egyszerűen ki kell jelölni. Rákattintunk a keresés a névtérben gombra, és kiadja a találatokat a PIM névteréből, és hogyha rákattintunk kettőt a névre, akkor be is teszi az XML-be a megfelelő azonosítókat, annotációkat, amit szeretnénk. Ezen kívül még nagyon fontos egy olyan projektünk, amit most indítottunk el az automatikus névfelismeréssel kapcsolatban, a Nyelvtudományi Intézettel együttműködve, ami ugye a mesterséges intelligencia segítségével egy adott szövegben felismeri a tulajdonneveket, és most ott tartunk, hogy ez ugye az e-magyarnak a névfelismerő modulja, ami képes ezt elvégezni. Csináltunk egy tesztet, hogy jelenleg milyen eredménnyel ismeri fel a tulajdonneveket, és a legfontosabb feladatnak, tehát az lett az eredmény, hogy az elsődleges és legfontosabb feladatunk az az, hogy szép irodalmi szövegeken kell tanítani ezt a modult, hogy jobban felismerje, és ez meg is fog történni. Tehát azokkal a szövegkorpuszainkkal, ahol már jelölve vannak a tulajdonnevek, azokkal fogjuk tanítani majd ezt a modult. És akkor minél jobb lesz az eredmény, beépíthető lesz a workflow-ba, hogy automatikusan felismerje a tulajdonneveket a feldolgozandó szövegekbe, és utána nekünk már csak az a dolgunk, hogy beazonosítsuk őket. És akkor csak mutatok egy gyors példát a TEI publikációra, hogy ezt miért érdemes odáig elmenni, és mennyiben ad többet, ugye, mint egy kétrétegű PDF, bár ezt már alapból mindenki el tudja képzelni. Itt megpróbálok élőben is mutatni. Most látszik az ablak, amit mutatok?
Látszik, igen.
Húha, be van lassulva.
De az ablak az látszik,
Jó.
böngésző.
Ez egy ilyen demo felület. Akkor most ez látszik, ugye?
Igen.
Az eltírt szövegét látjuk egy kis József levélnek. És akkor, ha az eltírt szöveg fölé megyünk, akkor azonnal látszódik a faksimilének az adott sora, amivel nagyon könnyen összeolvasható. Ez az egyik nézet, és itt látszik, hogy közben ugye egyéb annotációk is megjelennek, például, hogy valahol valami hiány látható, illetve mondjuk egy szikjelzés. És egy másik nézet, hogyha egyet kattintunk, akkor lehet úgy is, hogy fölül, illetve alul megjelenik a faksimile, és kijelöli az adott sort, ahol éppen tartok az átírásban. Ez ugye a filológusoknak egy elég nagy könnyebbség. Ilyen egyébként még egyáltalán nem létezik Magyarországon. Ezt azért mutatom meg, mert ezért nagyon fontos az, amit majd most a transzkribuszban meg fogunk tanulni, hogy zónázva legyenek a képek, és úgy legyenek átírva a szövegek, hogy össze van kötve a kép a szöveggel, mert ez a megjelenítés ugye csak akkor lehetséges. Ha ez nincsen, akkor csak azt tudom megtenni, hogy rákattintok a képre, és külön megnézem a kéziratot. És akkor hát a kereső is, ugye most ezt nem mutatom meg, mert nem húzom az időt, de ugye az XML-ben nagyon kifinomult keresési lehetőségek vannak, és mindenféle úgynevezett facetet lehet megadni, hogy mire szeretnénk szűrni, ami mint például itt oldalt látható, most egy példa, hogy a szerzőkre, de ez ugye alapvető, de bármilyen a szövegben szereplő annotációt lehet így szűrni, és még mindenféle egyéb műveletet is végezni vele, mint például gyönyörű adatvizualizációkat és statisztikákat lehet készíteni a metaadatok, illetve az annotációk alapján. Itt például a férfiak és nők eloszlása látszik a Kis József levelezésben. Ez egy térképes megjelenítés. Vagy akár ilyet is lehet, ami a honlapunkon keresztül szintén elérhető, a Móricz Zsigmondnak egy virtuális sétája, ami szintén összeköthető ugye az XML fájlokkal. Ez csak egy záró kép arról, amit a kolléganőnk, a Mohai Anikó készített a DBK munkájáról, a PIM DBK munkájáról, ahol a digitális bölcsészet, illetve humán informatikai feladatok összefüggéseit ábrázolta. Ez, amit most felvázoltam, ez is mind olyan volt, amit közösen kellett kitalálni, és közösen is hoztunk létre. És akkor én itt befejezem, és átadom a szót a Katának, és neki kezdünk a gyakorlati munkának, és meglátjuk majd, hogy a gyakorlatban mindez hogy néz ki.
Köszönöm szépen. Én Szűcs Kata vagyok, és köszöntök mindenkit, aki a gyakorlati részen is részt szeretne venni. Az az igazság, hogy én eddig három, illetve négy e-mail címet kaptam a résztvevőktől, és őket hozzá tudtam adni a gyűjteményhez, amiről elvileg kaptak e-mail értesítést, de hogy a többiek még nem jelentkeztek semmilyen fórumon, se itt a cseten nem írt rám senki, és új e-maileket nem kaptam azóta, szóval arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ezt tegye meg és küldje el az e-mail címét. Mert akkor ezt szerintem elkezdem egyébként az előadást, és akkor az Eszternek is lehet egyébként küldeni e-mail címeket, ő is be tudja rakni önöket vagy titeket az e-mail cím alapján a gyűjteménybe. És akkor ami meg az előadásomat illeti, az úgy fog kinézni, hogy nekem most van egy diasorom, amit majd mindjárt megosztok itt mindenkivel, és folyamatosan, hát nem folyamatosan, de hogy így váltogatni fogjuk a nézetet a diasor és a transzkribusz között. Ja, igen, át kell vennem a hosszúságot. Ezt rá tudod adni nekem a host szerepet?
Igen.
Köszönöm. Mert nem is host, hanem előadó vagyok.
Igen.
És jó, tehát akkor elvileg ugye úgy fog kinézni, hogy lesz egy diasor, és átveszünk együtt egy ilyen elméleti részt, hogy így hogy kell csinálni majd a transzkriptba, és akkor együtt megnézzük azt, hogy ez hogy néz ki. Tehát, hogy hogyan lehet ezt, miután megbeszéltük együtt, akkor utána gyakorlatban kipróbálni. Tessék!
Nagyon halk vagy, így maxra van végbe a hangszórom, de
Aha.
nagyon halk.
Mert hogyha így közelebb beszélek, ami
Így jobb,
így jobb,
köszi.
akkor így próbálom. Köszönöm. Jó, tehát akkor ugye végig megyünk az alapokon, hogy azért átismételjük, vagy hát, hogy így akinek esetleg nem sikerült, vagy ez lehet, hogy segítség, hogy akkor nagyon gyorsan a regisztrációs folyamatokon, aztán lesz egy rész a szegmentálásról, ezt akkor először elmondom, hogy hogy kell csinálni, aztán megpróbáljuk a transzkribuszban, akkor ugyanígy az átírásról, a tegelésről és a végén az exportálásról lesz egy rész, amit így együtt átnézünk. A regisztrációt ugye ezen az e-mail címen lehet, vagy e-mail címen, ezen a webcímen, amit a honlapon is megosztottunk, de itt is kivetítek, Transkribusznak a hivatalos oldalán lehet megtenni. Ugye ez így néz ki, a kis bejelentkező ikonra kattintva lehet regisztrálni, akkor meg kell adni az adatainkat, az e-mail címet, jelszót, és akkor elvileg kapjuk ugye a megerősítő e-mailt. Ha nem érkezik meg rögtön, az se gond, mert igazából lehet, hogy csak a szerverek vannak lelassulva, és akkor frissítjük a fiókot, és valószínűleg előbb-utóbb megérkezik. Utána lehet, mi a regisztráció után lehet letölteni magát a programot a honlapról. Ez a legfrissebb verziója van fönt. Ugye elérhető, de egyébként lehet, ha már letöltöttük a programot, akkor lehet a verziók között is, a programnak a különböző verziói között is váltogatni. Van elérhető útmutató a honlapon is angol nyelven, illetve magyarul mi is közzétettük ugye a PIMES weboldalunkon a segédleteket. És akkor elvileg, hogyha sikerült telepíteni.
Bocsánat, itt egy másodperc, közbeszólok, hogy valaki, hogy nem tudom, tudnak-e, hozzá tudnak szólni, ugye?
Igen,
Hogy
elvileg.
valakinek van-e gondja a telepítéssel, vagy regisztrációval, vagy bármivel?
Nekem sikerült is, látszólag is a gyűjtemények, amiket a Kata hozzáadott, vagy hozzáadott engem.
Az szuper, jó. Mert hogy még azért elég kevesen küldték el az e-mail címet, és akkor nem fognak tudni dolgozni velünk, hogyha nem regisztráltak, illetve nem töltötték le.
Nekem nem sikerült futtatni a fájlt, tehát nem sikerült a telepítés, és nem tudtam.
Saját gépen vagy bentin?
Igen, sajátom.
És mit
Tehát
ért ki?
amikor annál a lépésnél, amikor kicsomagoltam ezt a fájlt, és a Transkribusz Excel alkalmazást próbálom futtatni, akkor egyszerűen nem reagál, tehát nem történik semmi.
Nem lehetséges, hogy nincs járva a gépen.
De van,
Jó
az is
van.
telepítve lett.
És nem kezdi el kicsomagolni a zippet sem.
De az sikerül, csak a fájl nem lehet megnyitni Transkribuszt. Tehát erre a lépésre nem reagál.
Na hát erre még nem volt példa eddig.
Igen, ez új.
Ez nekünk is új, igen. És rendes Windows-os operációs rendszer?
Igen.
Egy másodperc, megnézem, hogy a honlapunkon ott fönn van ez az útmutató. Nem tudom, hogy onnan nézte, de a...
Igen, ezt követtem.
Azt a Transkribusz szövegátírás útmutató volt?
Igen.
Azt mondja, hogy...
Megpróbálod esetleg a járt elindítani, hogy ott ugye van egy Excel, meg van egy jarfájl is. Már ott az, hát nem tudom. Not kompatibil. Nekem akkor kiírja, hogy nem kompatibilis, úgyhogy nekem csak az Excel-vel indul igazából, de úgy is történik valami, hogyha a járral indítom.
Nekem ezzel se történik semmi. Tehát...
Ott én csak a jávára gyanakszom, mert ugye az kell hozzá, nem Eszter.
Igen, amúgy jával, de
Igen.
jó. Jó, hát akkor megpróbálom, megnézem, hogy
Hogyha a start menüre
hol.
rámész, akkor bejön a konfigúrjába program. Hogy a
Igen.
start menü, és akkor beírod, hogy konfigúrjába, és mit ír, hogy hanyos verzió. Azért szólalok meg, mert mi is Hunték a supportban dolgozom, és mi is
Ja,
Hunkjával adjuk a
nyugodtan
programot.
mondjad, köszi.
Ezzel mindig is
Nem a
sokat küzdünk,
problémát.
de hogy hanyas verziót írott az About-nál. Konfigúr.
8-as.
Aha, 8-as, és az A verzió az update-nél. Hogy ott írva, hogy verzió 8, update nekem 281.
Hát ezt most nem látom. De itt lehet egy új verziót update-elni, úgyhogy akkor
Hát
megpróbálom.
szerintem próbáld meg, hogy frissítsd a Jávát.
Jó, köszönöm. Akkor inkább nem húzom tovább az időt, én újra megpróbálkozom ezzel, és meg telepítésre is talán. Köszönöm.
Reméljük, hogy
Valaki
sikerül.
másnak van még problémája? Jó, ha nincsen, akkor még továbbra is kérjük, hogy aki szeretné ezt most aktívan végigcsinálni, az küldje még az e-mail címeket itt, akár a chat ablakban, akár az e-mail címre, ami ki van írva a honlapra. És akkor elkezdjük.
Jó, hát akkor visszatérek ide a diasorhoz. És akkor ugye az első dolog az, hogy bejelentkezünk, letöltöttük a programot, és hogyha sikerül telepíteni, akkor bejelentkezünk. Ez egy viszonylag egyszerű felhasználói környezet, amit a transzkribúzusok kialakítottak. Jó sok funkciót igyekeztek úgy elhelyezni, hogy azért ez így érthető legyen. Az első nagyobb dolog, amit így együtt meg fogunk most csinálni, az az, hogy akik beküldték az e-mail címüket, és hozzáadtam őket a gyűjteményhez, azoknak le kell másolni a NetWorkshop 2021 nevű gyűjteményt a saját fiókjukhoz. Ezt azért is kell megtenni, hogy ne egyszerre szerkesszük ugyanazt a fájlt, mert jelen helyzetben most ugye ez van, hogy mindannyian ugyanazt a gyűjteményt látjuk, és akkor ehhez annak elkerülése véget, hogy egymás munkáját tegyük tönkre, akkor mindenki készítsen egy másolatot. Ezt úgy kell megtenni, hogy itt a gyűjteményben kijelöljük akár egyesével, akár az összes fájlt, és rákattintunk erre a kis duplicate item ikonra. Ugye így látszik jobban. És hogyha kiválasztottuk a doksikat, rákattintunk az ikonra, akkor felajánl ugye egy ilyen menüsor segítségével végigvezet minket a transzkribusz a másolásnak a folyamatán. Ki kell választani azt a gyűjteményt, ahova másolni szeretnénk. Ez ebben az esetben lehet a saját e-mail címhez rendelt gyűjtemény, de akár új gyűjteményt is lehet csinálni hozzá a Create gombbal. És egész egyszerűen utána azt hiszem felajánlja még a névváltoztatás lehetőségét.
Azt írja a duplikálásnál, hogy a collectionnek a szerkesztője kell, hogy legyek így.
Aha. Jó,
Azt
akkor...
írja, hogy insufficient rights.
Jó, akkor ezen pillanat is segítek, mert mindenkit most, mint transcriber jogosultságot adtam meg a
résztvevőknek, de akkor most átállítom editorra, aki eddig érkezett, és akkor okay. Most próbáljuk meg, hát ha sikerül.
Újra be kell lépni, megpróbálok újra belépni, nem azt írtam. Ha, most már megy, igen, itt is.
Szuper. Jó.
És akkor itt létre kell hozni egy új gyűjteményt magamnak.
Nem muszáj egyébként létrehozni új gyűjteményt, mert van egy alapértelmezett gyűjteménye mindenkinek, aki regisztrált, az a neve, ami az e-mail cím, amivel regisztráltál. Az a te saját gyűjteményed, és van benne pár minta fájl is, és akkor abba is át lehet másolni, de aki szeretne, az létre is hozhat egy újat.
Ja, igen, látom, látom. Aha, ott azt az M-mátyás kukacos gyűjteményt. Aha, értem. Oké, és nem baj, most gyakoroltam az új létrehozását is. Oké.
Most kaptam még egy levelet, hogy gyorsan hozzáadom ezt a felhasználót, Farkas Katalin, köszönöm szépen.
És akkor ezt a copy pages with status-t válasszuk, vagy ott az irreleváns, hogy ott pipálunk-e valamit a beállításoknál.
Azt szerintem maradhat az defaulton most egyenlőre.
Aha, ja, oké.
Jó, hozzáadtam Farkas Katalint is. Editor jogosultsággal, szóval elvileg látni kell a gyűjteményt majd neki is. Jó, tehát akkor ha mindenkinek sikerült a duplikálás, akkor tovább megyünk, meg
Akkor ott a collection-nél így át kell váltani arra a saját
aha, a
gyűjteményre,
gombra
gondolom a duplikálás
rákattintva
után. Aha.
lehet válogatni a saját gyűjtemények közül.
Aki még esetleg le van egy kicsit maradva, annak mondom, hogy a honlapon kint van ehhez is az útmutató, és ott screenshotokkal meg lehet nézni, hogy mit kell most csinálni.
És akkor, hogyha sikerült átmásolni a doksikat, akkor tudunk tovább menni a szegmentálás irányába. Itt ezt a felső menüsort, hogyha megnézzük, akkor itt lehet a gyűjtemény kezeléssel kapcsolatos dolgokat megtalálni. Ebben most olyan nagyon nem szeretnék belemenni, de azért egy-két dolgot beszéljünk át. Itt vannak ugye az importálás, az exportálás, magának a gyűjteményeknek a kezelése, ott a felhasználók kezelése, akkor a bal oldalt fönt ez a három csík, ez a főmenü. Akkor itt a verziókezelést is lehet beállítani. De igazából ugye, ami nekünk kell, az a dokumentumnak a kiválasztása, ez két kattintással lehet megtenni, és az első, amivel így foglalkozni fogunk majd, ez a 5239-1-es fájl, ami itt a képen is látszik. Akkor ugye ez a pirossal bekeretezett menük, amiket most látunk. Itt a felső vízszintes sorban ugye a bejelentkezés-kielentkezés funkció, akkor a nézeteket lehet beállítani oldalt, a sárga mappákkal importálni, exportálni lehet dokumentumokat. Aztán a tárcső az a keresés, a kis kávés csészével pedig a különböző munkáknak a státuszát lehet nyomon követni, amiket elindítottunk, és hát mesterséges intelligencia végez, tehát így várni kell rá, hogy befejeződjön. Akkor ugye kis lapozó nyilacskák vannak, a mentés, a verziókezelés mellette, a dokumentumok különböző verzióit lehet megtekinteni, ha már vannak. Ugye ez egy elég fontos funkciója, tulajdonsága ennek a transzkribusznak, hogy minden mentés után egy újabb verzió kerül a rendszerbe, amiket bármikor újra lehet tölteni, és akkor onnan lehet folytatni a munkát, vagy azt az állapotot vissza lehet állítani, hogyha szükséges. A függőleges menü pedig a szegmentálással kapcsolatos dolgokat tartalmazza, de ezt majd kicsit később fogjuk átvenni. A szegmentálás során tulajdonképpen a területekre osztjuk föl magát a képet, amit látunk, és ez fogja megadni az alapot a jövőbeli munkánknak is. Ezt kétféleképpen lehet tulajdonképpen szegmentálni. Az egyik az az automatikus, a másik pedig a manuális. Az a szövegkorpusztól is függ, hogy mennyire működik az automatizáció, hogyha egy ilyen egységesebb szövegről van szó, egy szövegirányjal, homogénebb szerkezettel, akkor az jobb eredményeket tud adni. Hogyha pedig elforgatott szövegek vannak, vagy ilyen más irányú rájegyzések, akkor ez kevésbé ad pontos eredményt, illetve hát javítás szükséges, manuális javítás mindenképpen szükséges utána. Tehát szegmentálás során ezeket a négyzeteket visszük fel a szöveg a képre, amit látunk, három réteget alakítva ki ezzel. Az egyik a text region, ami a legnagyobb doboz, amit létre lehet hozni. Ez a zöld egy lapra képen, illetve a transzkribuszban is. Ez egy szövegegységet jelöl. A döntés kérdése, hogy mit akarunk egy szövegegységnek tekinteni. Nálunk az a szabály most, mivel ugye szövegkiadást készítünk a végén ezekből a levelekből, hogy minden olyan szövegegység, amit egybekezdésként szeretnénk látni, az kerül bele egy text region-be. Tehát jelen esetben a dátum, a megszólítás az két külön text region. A levéltest is egy text region, az elköszönés is egy text region, és az aláírás is ott egy külön text region-be kerül. Aztán a másik egy ilyen kisebb doboz, az a kék színű, ez a line, ami pedig a sorokat öleli körbe. Úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen papírból kivágva is látni kell azt. Tehát, hogy olyan méretű sorokat kell kialakítani, hogy nagyjából az egész írást magába foglalja, vagy körülöleli valamilyen módon. És minél kevesebb csúszik át a következő sorba, ez annál jobb. És a harmadik egység pedig a baseline, ami pedig az egésznek az alapját képezi. ez a barnás vonal, amire gyakorlatilag így ráfekszik ugye a szöveg. Ez a program számára az egyik legfontosabb indikátor, ez mondjuk az automatikus szövegátírásnál is nagyon fontos, de hogy egyébként is ez az alapja a sornak. Ezen fogja keresni a betűket, hogyha erről van szó.
Ez mindig így a sorral egyezik, meg végül is ez a baseline.
Az igen. De lehetőség van egyébként úgy alakítani, hogyha a sor kanyarodik, akkor a baseline-t is lehet kanyarítani egy nem csak vízszintes irányba. Tehát ez gyakorlatilag ilyen pontokból áll össze ez a sor.
Ah, ez áll össze a pontokból. Aha. Aha,
Az
és akkor
összes.
a sor az meg egy ilyen vonal, ami a
Hát
lány.
igazából lehet vonal is, de hogy úgy hívják ezeket angolul, hogy poligon. Tehát ilyen sokszögek tudnak lenni. Hogyha így ilyen szép letisztult írás van, ami viszonylag egységes, akkor lehet téglalapokat rajzolni. Mi általában ezeket szoktuk, de hogyha nagyon kacifántos szövegről van szó, akkor tényleg lehet sokszögeket is kialakítani a szegmentálás során, és akkor minél több pont van, annál jobban lehet idomítani a szövegnek a vonalához, vagy a irányához magát a dobozokat.
Hogyha egy egyenes a sor, akkor így nem kell feltétlenül nagyon sok pont, nem? Vagy akkor is jobb,
Akkor
több
nem.
pont van.
Akkor is több pont van, de nem kell sok.
Én annyit szeretnék csak így, hogy teljesen világos legyen, hogy a baseline az ugye az a vonal, amire ráülnek a betűk, így fogalmaz a transzkribuszos útmutató is. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mint a füzetben a vonalak, amire ráírjuk a betűt, az a baseline. És akkor a sor maga, a line, az meg már egy zóna, amiben ugye az egész sor benne van, amik szeretnénk, hogy abban a sorhoz hozzátartozzanak a karakterek, azokat jelöljük be. És akkor a text region az pedig a legnagyobb egység, amit ugye meghatározhat a felhasználó, hogy neki az mi legyen, és nálunk ez a bekezdés. De hogyha valaki mondjuk, ez mondjuk a TXML kimenet miatt is fontos, mert ott a text region van azt tudjuk úgy exportálni a végén, hogy a TXML-ben egy bekezdésnek feleljen meg, de hogyha valakinek nem erre van szüksége, akkor másra is állíthatja. De a sor és a line és a baseline között pedig ez a különbség, hogy az egyik a vonal, amire ráülnek a betűk, a line pedig az, ami magába foglalja az egész sort, amit szeretnénk, hogy karakterek hozzátartozzanak.
Igen. Szóval én láttam olyan projekteket is, ahol egy text region egy oldal, és azon belül minden csak egy sor. És attól függ, hogy mi a projektnek a célja igazából, vagy a felhasználónak az igénye. És akkor lehet azt csinálni, hogy automatikusan szegmentál a program, akkor itt különböző beállításokat lehet tenni, hogy próbálja meg felismerni a text region-öket, akkor így elég szabadjára engedi a fantáziáját is. Az egyik az az, hogy mindenféle text region-öket kialakít, ez az egyik tapasztalat, a másik meg az, hogy egy nagy text region van, és kész. De ugye nekünk egyik se olyan jó, úgyhogy ha automatikusan szegmentálok, akkor azt úgy szoktam megcsinálni, hogy a text region-öket manuálisan beállítom, és akkor csak a sorokat ismertetem föl a programmal. Ez is egy egész jó módszer, de igazából mi majd most a manuális szegmentálásra fogunk rámenni, majd egy kicsit így gyakorlatot szerezzünk abba, hogy is kell ezt a programot használni. A szegmentálás során, amikre még figyelni kell, az a reading order, azaz az olvasási sorrend meghatározása, ami ugye akkor fontos, hogyha olyan szöveggel van dolgunk, amiben betoldások vannak, és vagy széljegyzetek fordulnak elő. Ilyenkor érdemes a szem ikonra kattintva beállítani azt, hogy mit akarunk látni a képernyőn. Itt, hogyha kipipáljuk a show regions, show lines, show regions reading order, tehát ezeket a feliratokat, akkor ezek a régiók és sorok, illetve sorrend is látszódni fog. Illetve, hogyha nem pipáljuk ki, akkor pedig eltűnik, de hogy ettől még ugye nyilván jelen van. Mi a sorközi betoldásokat úgy kezeljük, hogy a betoldás helyénél ugye megszakad az előző sor, új sorként kerül be a betoldás, és aztán új sorként folytatódik az eredeti szövegnek a menete, így akkor kiolvasva kapjuk meg az értelmes szöveget. És ha zavaró a sorszám, akkor ezt ugye el lehet tüntetni, ha pedig rákattintunk magára a számra, akkor meg lehet adni, hogy hanyas sor legyen az. Hogyha esetleg rossz sorszámon szerepel, mert mondjuk az ötös sor elcsúszott a hatosba, vagy tehát hogy a számozás elcsúszott, akkor rákattintva a sorokra lehet korrigálni ezt. Aztán ezt a sorrendet, a reading order-t a baloldali menünek a layout fülén tudjuk ellenőrizni. Itt az egész szövegnek a szerkezetét látjuk. Látjuk, mi tartozik a line, mi tartozik sorhoz, mi tartozik egy text regionhoz. És hogyha a line fülre lekattintunk, akkor pedig látszódik, hogy a baseline az hol tartozik hozzá, vagy melyik baseline tartozik hozzá. És itt például ugye belekattintottam a Text Region, a Budapest Text Region-jébe, és ez automatikusan kijelölte a szövegen is azt a Text Region-t, amiről ahova kattintottam. Tehát, hogy ilyen módon könnyű ellenőrizni azt, hogy jól csináltuk-e a dolgokat. És akkor most nézzük meg együtt a Transcribus-t. Most ugye a transzkribusznak a felülete látszik, ha minden igaz. Ó, valaki ide duplikálta véletlenül a fájlokat, Radó Rita. Itt lehet, hogy valami elcsúszott. Hát végig sikerült a saját gyűjteménybe is egyébként másolatot készíteni?
Igen, én voltam az elnézést. Nem, ezzel küzdök most itt egy ideje.
Jó, megpróbálok
Igyekszem.
segíteni. Úgy, hogyha itt mutatom, akkor az úgy tud segíteni esetleg?
Hogy
Mert
tud?
hogy megmutatom itt, én ugye kijelölöm ezt a négy fájlt, amit a gyűjteménybe raktunk, és akkor a duplikétra kell kattintani, itt a Network Shop gombra. És itt vagy létrehoz egy saját gyűjteményt, ami a Network Shophoz tartozik külön, vagy pedig a saját e-mail cím gyűjteményét választja ki dupla kattintással. És mondjuk én most kiválasztottam a saját e-mail címemhez tartozót, ez automatikusan generálja mindenkinek a program. És akkor itt az OK gombra, hogyha rákattintunk, akkor át is másolta. És elvileg, hogyha megnézzük, akkor itt vannak a fájlok. Ezek az alap doksik is ugye benne vannak a gyűjteményben, de az igazából nem fog minket zavarni munka közben most.
Így sikerült?
Igen, azt hiszem, köszönöm.
És még Istvánnak van valami problémája, hogy neki meg nem engedte duplikálni, ha jól láttam. Ezt...
Megnézem, de elvileg mindenkit
Igen, azt
átállítottam.
megnéztem, hogy a jogosultsága az rendben van, úgyhogy
Aha.
nem tudom, hogy mi a probléma továbbra is.
Nekem az
Némit,
oldotta meg,
egyszerűen nem tud semmit.
logoutolni kell. Nekem az oldotta meg, hogy kijelentkeztem és visszajelentkeztem, és akkor már úgy vette, hogy szerkesztői
Aha,
jogosultságom
lehet, hogy a
van.
jogosultság miatt ki kell lépni és újból belépni. Akkor ezt még jó, várjuk meg, hogy... És úgy láttam, hogy Farkas Katalin is írta, hogy ott sem működik a duplikálás. Akinél nem működött, ott mindenki próbálja meg, hogy kilép és belép újból. Ugye a Katasz megmutatott, hogy hol kell kilépni.
Igen, erre a kis konnektor ikonra kell kattintani, és akkor ki jelentkezik, és rákattintva akkor vissza. Meg lehet azt adni, hogy ugye emlékezzen az embernek az adataira, és akkor nem kell minden alkalommal bejelentkezni manuálisan.
Jó, akkor az Istvánnak sikerült, és Katalinnak.
Én nekem lenne egy kérdésem, Radó Rita, bocsánat, még mindig, hogy én most itt most kiléptem meg vissza, és most én látom a saját fájjaimból három sort, a Szűcskatáiból négyet, és a Varga meséjéből is egyet. Ez így rendben van?
Szerintem az a baj, hogy ott a Collections-nél nincs kiválasztva a tiéd, ott a Network Shop helyett, ott, ahogy mutatja a Kata, rá kell kattintani, és akkor a tiédet kell kiválasztani.
Ja, igen.
Igen.
Igen. Amúgy bejelentkezés után egyikhez se rendeli hozzá automatikusan egyik gyűjteményhez se. Úgyhogy az jó az, amit mond a Melinda, hogy
Igen,
próbáljuk meg
mert én is
kiválasztani.
ezt sajnos nem hallottuk.
Vagy a jó az, amit mondott a Melinda, hogy próbáljuk meg kiválasztani a saját, vagy azt a gyűjteményt, ahova átlettek másolva a fájlok. Erre a gombra kattintva, itt a Collections utáni nagy gombra.
Ott, ahol ki van írva most a Collections kettős pont mellett ez a hosszú gomb, ott most Network Shop 2021 van, ha arra rákattintunk, akkor följön az összes gyűjtemény, amihez mi hozzáférünk. És akkor ott elvileg a saját e-mail címmel automatikusan létrehozott gyűjteménybe, hogyha oda másolta be mindenki a dokumentumokat, akkor arra kell kettőt rákattintani, és akkor azt a gyűjteményt fogja megnyitni.
Meg még lehet azt, hogy akinek nem sikerül, az megossza a képernyőjét, és akkor
Igen,
nem
én is
tudjuk
ezt
határozni.
akartam kérdezni, hogy van-e valaki, akinek most segíteni kell, mert azt akkor lehet, hogy megosztja a képernyőt, és mondjuk, hogy mit csináljon.
Nem tudom, átadjuk valakinek a képernyőt?
A Katalinnak.
Hogyha nem kell, akkor elkezdjük a szegmentálást. Mondtam, mert közben megtelik az idő. Az egyes dokumentumot kéne kiválasztani, és vannak ilyen nézetek erre a balról az 1, 2, 3, 4, 5. gombra kattintva. Be lehet állítani a szegmentálás nézetet, ez igazából nem követelmény, vagy nem ilyen enélkül is lehet csinálni, viszont így talán segít abban, hogy jobban látszik a kép, és jobban hozzáférünk a dolgokhoz. Igen, nagyon zavar, hogy belógazom meg osztós menüt, de mindegy, megpróbálom enélkül. Szóval ezek a már említett függőleges baloldali menüt fogjuk most használni. Hogyha a kép nagyságát akarjuk változtatni, akkor itt a fent a nagyító ikonokra kattintva lehet belezoomolni, kizoomolni. Akkor a zöld nyilakkal is a képnek a méretét lehet változtatni, vagy a teljes nagyságra rákattintani, vagy a szélességhez igazítani. És akkor, hogyha már jól látjuk az egész képet, akkor a TR gombra kattintunk, és ezzel textítcséneket fogunk létrehozni. Ezt úgy kell megcsinálni, belekattintunk ott a képre, ahol elkezdjük a textítsének a kialakítását, és kihúzunk egy ilyen négyzet, vagy hát fél alap alakú területet, és ahol ugye minden benne van, akkor ott egy kattintással elengedjük, és akkor létrehozta ezt a dobozkát, az első text region-t. Ugyanígy megyünk tovább a következőre, a bal felső saroknál, vagy hát tök mindegy igazából, kinek milyen, ami a kényelmes, elkezdjük, és akkor az ellentétes oldalon pedig még egy kattintással elengedjük. Akkor a megszólítás is egy text region. Következő az egy nagyobb rész lesz, akkor itt be kell mérni nagyjából, hogy hol ér véget a levélnek a teste. És akkor ezt így kihúzzuk mondjuk nagyjából így. Hogyha valamit módosítani akarunk rajta, akkor vagy az ESC billentyűt megnyomva, vagy pedig erre a kis nyilacskára tudunk kattintani, és akkor eltűnik a Text Regionnek a keresztje, amivel ugye rajzoltuk eddig a dobozkákat, és akkor bele tudunk kattintani a text region-be, és ki tudjuk húzni mondjuk az alját, hogyha azt szeretnénk, vagy a gombot, vagyis hogy így a széleit is lehet igazgatni.
És akkor az nem gond, igaz, hogy így átfedődnek a testrugyanak.
Text region-nél alapvetően nem gond. A baseline, illetve a line esetében egy kicsit jelenthet problémát például az automatikus szövegátírásnál. Majd az exportálásnál fogjuk látni, hogy amilyen szövegrégiókat itt kijelölünk, azokban fog megjelenni ott is a szövegkeresés. Tehát igazából ilyen esztétikai vonalon lehet elmenni még, hogyha minél pontosabban szeretnénk, annál pontosabban körbe lehet rajzolni. De alapvetően nem gond, hogyha a text region-ok egymásba lógnak. Akkor Beteszik őket dobozkába. Még egy olyan lehetőség van, hogyha nagyon kilóg a, szóval, hogy nagyon nem tudjuk egy egyenes vonallal helyezni őket megfelelően, fekszítsenek, akkor ezekkel az oldalsó ikonokkal lehet hozzáadni még pontokat, illetve elvenni pontokat hát ehhez a vonalhoz. Ezt most megmutatom, mert könnyebb talán, hogyha látjuk. Szóval itt akkor hozzáadok még egy pontot, és akkor így jobban kördöleli, és kevésbé lóg rá a felső text feature-re. De igazániból ez nem, tényleg nem akkora probléma. De mondjuk ugyanezt meg lehet csinálni a soroknál is, ahol ez jobban számít. És akkor, hogyha a text feature-ökkel meg vagyunk, akkor térjünk át a baseline-ra, mert itt a programnak van egy olyan funkciója, ezt is hasonló módon kell kihúzni, csak ugye mivel egy sorról van szó, ezért ugye a szöveg aljához kell igazítani magát a vonalat. És amikor kész vagyunk, akkor dupla kattintással elengedni, akkor fejezi be a húzást. És ha minden igaz, akkor mindenkinek felugrik egy ilyen kérdés, ami az első baseline létrehozásakor, amikor ugye felteszi, hogy nem talált szülő mappát, vagy micsodát ennek a sornak, és hogy létre akarjuk-e hozni. Itt az igenre kell kattintani, és érdemes bepipálni egyébként a Create Always pipát is, mert hogy akkor nem fogja minden egyes sornál feltenni minden ezt a kérdést. És hogyha erre rákattintunk, akkor létrehozta magát a sort is. Ezt ebben a szegmentációs nézetben nem látjuk alapértelmezésként, de hogyha kipipáljuk ezt a Show Lines pipát, akkor már itt van. És a sort azt így a vonalat húzva lehet hozzáigazítani magához a szöveghez.
Úgyhogy közbeszólok, csak most már figyelmeztetem itt a résztvevőket, hogyha valaki a képet szeretné csak mozgatni, akkor nagyon kell vigyázni arra, hogy ne kattintson bele létrehozott zónákba, mert akkor azt fogja mozgatni. Tehát mi, hogyha magát a képet szeretnénk mondjuk beigazítani, igen, akkor olyan helyre kell kattintani, ahol nincsen ugye semmilyen zóna bekeretezve, és akkor, akkor az egész képet fogja mozgatni.
De csak hirtelen belekattintottunk, és odébb rántottuk véletlen, akkor a Ctrl Z-vel vissza lehet állítani egyébként. És az is nagyon fontos, hogy a sorokat, illetve a baseline-t azt úgy kell létrehozni, hogy belekattintunk az adott text region-be. Mert ha véletlenül itt marad a kijelölés, és ide húzunk egy baseline-t, akkor a program ehhez a bekezdéshez fogja hozzátársítani ezt a baseline-t. Ezt most megmutatom. Tehát ugyanúgy létrehozza, és megtévesztő módon ugyanígy lesz, ahol elvileg lennie kéne. De hogyha ellenőrzéskor megnézzük mondjuk a layout fülen, hogy mi a helyzet, akkor azt fogjuk látni. Hogy hol vagyunk. Ja, először is. Ja, igen. Jó, majd a sorrendezéssel akkor végigmegyünk vagy befejeztük a szegmentálást. De a lényeg az, hogy mindig úgy kell csinálni, hogy az aktív mezőbe húzzuk bele a sorokat, különben elkeverednek. Én igazándiból default beállításba szoktam segmentálni, szóval ez egy kicsit nekem is ismeretlen terep most, más színű és más minden látsz, más dolgok látszanak alapvetően, mint a defaultban, de se baj. Szóval igazából az a feladat, hogy kijelöljük a text agent, és akkor a sorok alját követve meghúzzuk a baseline-t. És a végén dupla kattintással elengedjük, akkor itt kilépünk ebből a szegmentálás nézetből, vagy hát, hogy így az ESC gombot megnyomva, ugye eltűnik ez a szerkesztői kurzor, és akkor belekattintunk a sorba, hozzáigazítjuk a betűképhez a magasságot is. Ez igazából egyéni preferencia, hogy az egészet egyszerre szeretnénk kiigazítani, miután meghúztuk a sorokat, vagy egyesével. Most én egy egyesével csinálgatom, hogy legyen idő mindenkinek mindenre.
Az még fontos, hogy amikor a sorokat beigazítjuk, tehát a lányt, amit most csinál éppen a Kata, akkor nagyjából középen kell elhelyezkednie a szövegnek a zónán belül, tehát úgy lehetőleg fölül-alul ugyanannyi helynek kell lennie.
Nem tudom, hogy esetleg van-e kérdés közben, vagy valami tétel.
Aztán szerintem elvesztem egy kicsit így a baseline-t, azt így sikerült így meghúzgálnom ezeket a vonalakat, de így a lines-nál azt nem láttam, hogy azt akkor hogy is kell.
Aha, az úgy nem látszik alapvetően az, amikorra kéne kattintani, és a showlines kipipálni, a showlines alatti négyzetet. És akkor előre meg kell, hogy jelenjen ez a kék.
Aha, az a kék, és akkor a line szót kell álljak, és akkor ezt hogy lehet így húzgálni?
A kék mezőbe bele kell kattintani, akkor kijelöli az egészet. És ha rá megy az ember a kurzorral, akkor ugye átváltozik ilyen két oldalú nyillá a vonalon. És akkor meg lehet fogni kattintással, és úgy húzni
És
fölfelé.
akkor így, hogy át kell fedni a sort ez a lánc, ez a kék.
Igen, úgy
Aha,
kell kialakítani.
mert amikor a baseline-t létrehozta, akkor így egybe van a sor a baseline-nal, hogy ez is egy vonalként
Igen.
jelent meg. Aha.
Igen, hát egy ilyen kis Mácia, egy ilyen vastagabb
Egy ilyen
vonal
keskenyebb
gyakorlatilag.
izé, aha,
Akkor
azt
azt
csak.
kell egy kicsit kitágítani.
Ja, csak itt
Igen,
trükkösen
tehát a
úgy pont el
baseline.
kell találni.
Igen, baseline-hoz automatikusan létrehoz egy line zónát, és az egy ilyen kis lapos sor általában alapértelmezésben, és akkor azt kell kihúzogatni, hogy beleférjen az egész sorunk.
És így az alját is egy kicsit lejjebb érdemes húzni, meg a tetejét meg följebb, hogy így nagyjából középen legyen benne a szöveg.
Középen legyen, és az akkor mondjuk ott az ellipszilonos J-nél, akkor így a farkin szája is benne legyen az Y-nak, vagy az annyira nem fontos.
Hát ennyire nem szoktunk egyébként rámenni erre, de meg lehet azt csinálni, hogy ezzel a kis Add Point to Select Lead Shape ikonnal ugye hozzáadunk még pontokat, és akkor mondjuk itt az egynél, hogyha ez látszik most, akkor itt elindulunk lefelé, és akkor kiterjeszti ezt a line-t, de csak ebben a formában, hogy így körülölelje a lenti hurkot is. Egyébként általában az szokott lenni, hogy a nagyobb része legyen benne. Tehát én csak akkor szoktam ennyire pontokat is hozzáadni a lányhoz, hogyha mondjuk ilyen iszonyú nagy lelógó betűről van szó, tehát hogy így tényleg így eltér a megszokottól. Egyébként pedig hát így a nagy részét megpróbálom belerakni, tehát így mondjuk így a felét, háromnegyedét. Ugye a soroknál ez nem olyan jó, hogyha nagy átfedés van egymás között.
Nem olyan könnyű ezt a sort, ezt a kéket így rákattintani. Sokszor a region-t jelöli ki. De aztán egyszer csak sikerül.
Hát elvileg, hogyha a sor régión belülre kattintunk, akkor az úgy működik. De egyébként tényleg kicsit a kurzor.
De egyébként, hogyha a szem ikonra rá kattintasz, és kiszeded a pipát onnan, hogy Show Text Regions, akkor nem fogod látni a Text Region-öket, és nem tudsz abba kattintani.
Ja, aha, azt így próbálom.
Hogyha éppen csak a sorokat akarjuk szerkeszteni, akkor nyugodtan ki lehet venni a pipát a Text Region-nél. És én még annyit akartam mondani, hogy ott ugye a szem ikonnál ott látszik, hogy lehet szavakat is zónázni, de azt mi nem szoktuk, mert az már annyira részletes feldolgozás lenne, hogy nagyon lelassítaná a munkát.
Az ilyen sorfelismerésben ott elég jó az automata szegmentálója is, igaz? Hogy
Igen,
azok is
nekem
azt
az a
szoktátok is tanulni.
tapasztalatom, hogy az egész jó. A homogénebb szövegnél jobb, de megmutatom, ezt fogok elcsinálni. Itt a tools-főre kell egyébként kattintani, és akkor itt vannak azok az eszközök, amiket a mesterséges intelligenciával lehet így lefuttatni, és az első az a layout analízis, ahol be lehet állítani, hogy csak ezt az oldalt, vagy mondjuk, hogyha ez a mappa, amiben most csak ez az egy doksi van, ez több oldalból állna, akkor az egész dokumentum minden oldalát, hát, hogy így analizálja-e. És akkor itt van az, hogy ki lehet szedni, hogy text region-öket is ő rajzolja meg, vagy az már megvan adva. És a Run gombra kattintva lehet elindítani egy automatikus szegmentálást. Egyébként ezt is kipróbáljuk a következőnél, hogyha van rá igény.
Nem szívesen, hogy
ja, igen, meg így görgetésre rá is lehet közelíteni a szövegre, meg kizoomolni, ugyanúgy itt ezekkel a billentyűkkel, vagy gombokkal is, hogy egy adott régióra is rá lehet nagyítani, hogyha valami nem annyira tűnik föl messziről.
kicsit muszáj lesz sajnos begyorsítanunk, mert még ugye ott van a másik fele a tutoriálnak, ami a Born Digital levelekről szól. Úgyhogy, és már
Jó,
sajnos
már túlcsúsztunk.
már most túlcsúsztunk, úgyhogy nem baj, egy kicsit szerintem csúszni fogunk még, de hogy ezt ennek a szegmentálását befejezzük, és akkor gyorsan csináljunk egy átírást, hogy megmutassuk, hogy mi lesz a végeredmény.
Jó, akkor skipeljük a diát, és akkor csak így a transzkribuszba dolgozunk együtt. És akkor gyorsan még ezt megnézzük. Egyébként ugye a következő lépés az, hogy ellenőriznünk kell a hogy a szegmentálás az jó-e, jó, és hogy jó sorrendben vannak ezek a régiók, amiket mi most bejelöltünk. És ezt most átállítom, akkor van erre a defaultra, de egyébként maradhat nyugodtan a szegmentáláson. Ahhoz, hogy lássuk ugye a sorrendet, akkor be kell állítani a pipákat, hogy mutassa az olvasási sorrendjét a text régióknak, a soroknak, és hát a szavaknak azt most fölösleges, mert szavakra nem szegmentáltunk. És akkor itt az látszik nálam, hogy össze-vissza van a sorrend. Ugye ezt jelölte meg egyesnek. És most, hogy beállítottuk a sorokat, látszik alul a sor szerkezet is, itt az alsó szakaszában a transzkribusznak. Ha végig görgetünk rajta, akkor odaugrik mindig, ahol éppen az a sor van. Na és ez az egyik, ami segít nekünk ugye a sorok kialakításában, a sorrend kialakításában, a másik meg a layout view. Hogyha rákattintunk a számra, a textregiónak a számára, most a zöld 4-es, akkor itt át tudjuk írni, hogy legyen ez inkább az 1-es. Akkor itt látszik, hogy itt is át, oldalt is átírt. Akkor itt a 2-es, és szépen be lehet írogatni, melyik tulajdonképpen hogy jönnek sorrendbe ezek a bekezdések. És akkor itt, hogyha végigmegyünk rajta, akkor látjuk, hogy helyes a sorok sorrendje, a régiók sorrendje, és a minden jó helyen van. Illetve itt ilyenkor ki lehet szúrni ilyen hibákat, hogy akkor ezt nem állítottam át például, akkor itt ezt így gyorsan behúzogatom. És hogyha megvan a szegmentálásnak az ellenőrzése, akkor kezdődhet el az átírás, ami igazából elég egyszerűen zajlik. Itt soronként kell átírni a szöveget. Akkor ugye látjuk, hogy itt van, hogy ide lentre lehet elkezdeni gépelni, és látjuk azt, hogy melyik sorban vagyunk éppen, akkor ezt a szöveget az egyes sorhoz rendeli hozzá. Hogyha itt elfogyott a szöveg, akkor át kell menni a következő sorba, és ott elkezdeni írni. Itt megint ugye véget ért a sor, és akkor így megyünk sorról sorra az átírásban. Az nagyon fontos, hogy a lehetőleg szöveghűt változatot kell leírni. Ez igazából a kézírás felismerés miatt fontos, hogyha ilyen célok is vannak esetleg a projektben, akkor ez egy fontos kitétel, mert az mindig ezzel a karakterrel fogja azonosítani azt a burkot, amit odaírunk alá. Viszont, hogyha mondjuk más célok vannak, tehát ilyen filológiai jellegű kiadás, akkor lehet ezen módosítani, vagy változtatni, de hogy azért konzekvensnek kell maradni mindenképpen. Egy karaktert egyféleképpen írnunk át. Tehát, hogyha mondjuk az a megállapodás, hogy az ékezetek azoknak a rövidségét, hosszúságát nem követjük, akkor azt konzekvensen nem követjük. Vagy mondjuk, hogyha idegen nyelvű szövegről van szó, akkor a sárfesz azt egyféleképpen írjuk át, vagy kétféleképpen.
És hogy is váltottál át erre a sorok átírása részletre, hogy az bejött?
Ezt úgy kell előhozni, hogy megjelenítjük a sorokat, és tehát az összes pipát kipipáljuk, illetve van egy ilyen transcription nézet is, ami még egyértelműbbé teszi a soroknak a helyzetét. meg itt automatikusan nagyobb helyet is hagy ki az átírásnak. És ugye az a jó ezekben a sorokban, hogy így automatikusan mindig odaugrik, ahova éppen az átírás kell, hogy következzen, és akkor jobban lehet, gyorsabban lehet haladni az átírással is. És hogyha mondjuk kész vagyunk a dologgal, akkor itt a mentés ikonra kell kattintani, akkor automatikusan elmenti egy változatként a jelenlegi formáját a dokumentumnak, vagy hogyha a Safety Commit Message-el mentjük el, akkor pedig megadhatunk egy státuszt neki, hogy mit tudom én, ahogy éppen el szeretnék menteni. És akkor ez a mentés itt a verziók között jelenik meg. Itt látjuk, hogy már ennek a szövegnek, vagy ennek a képnek több verziója is van. Itt én készítettem egy előzetes átírást már az egészhez, ahol a szegmentálás is meg van csinálva. Ez, hogyha kell, akkor le tudom rakni segítségként az átíráshoz. És hogyha igen, hogyha az átírással készen vagyunk, akkor hát itt ugye még ennél a képnél nem merült fel, de hogy több. Tehát, hogy van olyan szöveg, ahol például elválasztás van a szavak végén, akkor ezt úgy kell jelölni, hogy ezzel a kis engöldes nevű gombbal. Mondjuk, hogyha itt ez egy elválasztás lenne a sor végén, akkor oda beszúrjuk, és akkor, hogyha kiexportáljuk a szöveget, akkor ez egy szóként fog megjelenni benne. Akkor, hogyha különböző ilyen formázásokra is lehet példa ugye a szövegekben, akkor itt van egy ilyen sor, amit mondjuk az ilyen szövegszerkesztőkből már ismerünk, hogy lehet félkövér, dőlt, ez ilyen lábjegyzet jel, aláhúzás, áthúzás, ezeket lehet még itt a Bánóczi Józsefhez tekinthetjük úgy, hogy alá van húzva a szöveg, és akkor ezt ide kattintva kijelölve a szövegrészt, ami alá van húzva, rákattintunk az aláhúzás gombra, és akkor megjelenik itt egy formázás a szövegben, amit exportáláskor is látni fogunk majd. És hát jelezni fogja. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor nézzünk meg tegeket is. Különböző tegeket lehet hozzáadni a szöveghez. Hogyha kijelölünk egy részt, és rákattintunk az All Tags gombra, akkor ugye megjelenik egy lista, hogy mik azok, amiket hozzá lehet rendelni. Igazából nem használjuk az összeset ezek közül, az abbrevet azt használjuk a rövidítésekhez, az eddet azt hiszem nem használjuk.
De használjuk az a betoldás, az edd.
Nem a supply.
A supply az a helyreállított szövegrész, ja, amikor igen. Valami például megrongálódik a papír, és akkor helyre kell állítani egy, mondjuk egy luknál a szót éppen.
Igen,
meg az unclear, az például a bizonytalan olvasatra használatos, de ez is ugye egyéni, hogy ki mit, hogyan akar itt felhasználni. Mi azt szerint használjuk, hogy a teljes specifikációnak megfeleljen.
Igen, mondjuk, hogyha nem tudnám elolvasni ezt a sort, akkor bejelölhetem, hogy unclear, és akkor itt megjelenik ez is a kis táblázatban.
Illetve most, ahol a kata van a baloldali ablakban, az alsó részén ott van, hogy tech specifications, és akkor akkor meg látszik ott is az összes tag, hogy miket lehet használni, és onnan is ki lehet választani. Illetve az egyes tegeknek még attribútumokat is meg lehet adni, de ebbe szerintem most nem megyünk bele.
Igen, akkor
Nem tudom, én szerintem közben kérnénk egy jó gyors visszajelzést, mert hamarosan ezt be kell fejeznünk, ezt a részt, hogy ezt nagyjából sikerült-e ezt az oldalt mindenkinek szegmentálnia, illetve átírnia. Vagy valamiben kell-e segíteni, mert hogyha elkészült, akkor még megmutatjuk, hogy az elmentés után hogyan lehet exportálni, és mi lesz itt a végeredmény. Van-e valaki, akinek segíteni kell? Közben István kérdezte, miért nem géppel ismertettük itt most föl a kézírást. Erről majd lesz egy külön előadásunk a Katával, hogy hogyan lehet a Transkribuszban az automatikus kézírás felismertetést használni. Ez nem olyan egyszerű, hogy készen betölthetünk szövegeket, és ő automatikusan fel fogja ismerni, hanem ilyen kézírás felismertető modelleket kell építeni hozzá, és erről majd be fogunk számolni előadásban is, mert mi készítettünk Kis József kézírásához egy ilyen modellt. Hogyha nincsen, akinek segíteni kell, akkor szerintem mutasd meg, Kata, az
Jó.
exportálást, hogy akkor milyen formákban lehetséges, és akkor aztán egy nagyon rövid szünet után áttérünk a következő
Igen,
témára.
úristen. Szóval az exportálást ezekkel a sárga mappákkal, és ennek is a jobb szélső mappájával lehet. Ugye az egyik az importálás, a másik az exportálás. Akkor erre kattintunk, hogyha késznek ítéljük a fájlunkat, akkor itt a kliens exportálást kell választani, és meg kell adni egy desztinációt, ahová szeretnénk elmenteni a fájlunkat. Most nekem ez teljesen tökéletes lett. Itt lehet módosítani akár az elnevezését is, hogyha ha szeretnénk. És igazából most a PDF exportot fogjuk megnézni, de itt ugye a baloldali sávban mindenféle formátumot lehet választani, a teljét, a gotix-et, az egyszerű TXT-t, akkor külön ki lehet exportálni a tegeket egy Excel táblázatban. Lehet csomagolva, szóval nagyon sok lehetőség van. Akkor a középső oszlopon ugye itt átugrik eleve a PDF fülre, és akkor itt az Images plusz Text Layer-t azt mindenképpen ki kell pipálni, hogyha azt szeretnénk, hogy a szöveg, tehát a PDF képhez tartozzon átírás is. És akkor a további opciók azok választhatóak, tehát ha mondjuk szeretnénk azt csinálni, hogy plusz oldalon megjelenik az átírt szöveg, akkor azt kipipáljuk az Extra Text Pages. Hogyha nem, akkor meg nem, én most kipipálom, mert kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni. És itt ki lehet még azt is választani, hogy melyik alapján csinálja az exportot. Tehát, hogyha mondjuk nem azt szeretnénk, ami most be van töltve, hanem egy másikat, akkor azt itt ki lehet választani, és itt is jól jönnek a commit message-ek, mert látszik az, hogy milyen stációkon ment keresztül a doksi. Én most azt választom, amelyik be van töltve, és akkor megnyílik az okkombot, és exportálja nekünk a PDF-et. És akkor kapjuk az üzenetet, hogy elvileg a megadott helyre sikeresen exportálta a PDF-et. Az
Csak
most
meg is
ugye.
mutattad a PDF-edet.
Igen, mindjárt csak ezt a lehetőségem. Most elvileg a kis mappa látszik, ahova megnyitotta, szóval, hogy egy ilyen csinálnak egy mappát, és akkor beleteszi a PDF fájlt, meg beletesz egy ilyen metaadat struktúrát a képpel együtt XML átírással, és az igen, tehát a strukturális dolgokat egy külön mappába tárolja. És akkor elvileg, hogyha megnyitjuk a PDF-et, akkor most látszódik. Most látjuk a weboldalt.
most tört be, most
Aha.
igen. Most
Akkor
már igen.
amikor itt látszik ugye a kép, ami alatt ott van a szöveg, meg itt látszik külön is az átírt szöveg. Ugye ezt pipáltam ki az extra text page lehetőséggel, hogy akkor itt beszúrja csak az átiratot is a kép után. És látszik az is, hogy ugyanabban a layoutban rendezi el, vagy próbálja meg elrendezni, ahogy fönt a képen láthatjuk a szövegeknek az elhelyezkedését. És az, hogy a kép mögött is szöveg van, az egyrészt abból is látszik, hogy ugye a sorokat ki tudjuk jelölni, ezt szegmentáltuk az imént. Ha pedig mondjuk belekeresünk, akkor kijelöli nekünk a szövegben az adott részt. Tehát, hogyha ugye mind a két helyen, de a lényeg az, hogy a szöveg mögött is ott van vagy a kép mögött is ott van a szöveg. És akkor igazából így ez a PDF exportálásnak a lényege. Nem tudom, hogy van-e valaki, akinek sikerült még, vagy aki esetleg küzd még problémákkal a téren.
Közben itt a chat ablakban bemásolom azt a linket, ahol az opakon nálunk publikálva vannak két rétegű PDF-ek. Ott az a honlapunkon keresztül érhető el, és mi most úgy töltöttük föl, hogy egyelőre külön az átírás nem látszódik, csak a két rétegű PDF-ből a kép látszódik, és mögötte láthatatlanul van az átírt szöveg. Azért is, mert ugye teljes XML-ben is történni fog publikáció, ahogy a bevezetőben mutattam, és ott lesz látható majd az átírt szöveg mindenféle egyéb funkcióval együtt. Nem tudom, van-e kérdés, illetve miben segíthetünk még?
Csak annyi, hogy ott a kedves barátomat, azt így miért húzta bentebb? Azt nálam is bentebb húzta, és látom, hogy nálatok is, de hogy az miért?
Hát ez jó kérdés. Ezt most nem tudom, meg a zóna elhelyezkedés miatt valamiért úgy tette be.
Szerintem az lehet az oka, hogy ehhez képest, a text regionhez képest jóval beljebb van ez a másik, és ehhez igazította. Ja,
Igen.
ezt most nem látjátok fel. Visszaveszem a transzkribuszt a megosztásba. Vagy nem, de most a transzkribusz látszik, ugye?
Igen.
Szóval, hogy ez a text region, ez jóval kijebb van, hogyha a szélét nézzük,
Ja,
mint az a kedves barátom, és szerintem ehhez igazította hozzá.
aha, az megmagyarázza, köszönöm.
Igen. Jó, akkor szerintem itt most tartunk egy hány perces szünetet, 4 perces szünetet, 11
Oké.
óra 05-ig, és akkor belevágunk az új témába.
Jó. Én ezt
Köszönjük.
leállítom, és köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy sikerült kedvet csinálni egy kicsit azért a program használathoz.
Nagyon érdekes volt, köszönjük. Mi
Igen,
köszönjük, akkor
köszönjük szépen.
11:05-kor.
Köszönjük.